prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részében a hazai gazdaság szempontjából különösen fontos óriás beruházásokkal foglalkozunk, annak apropóján, hogy a szingapúri Vulcanshield Global Békés Csabán mintegy 280 milliárd forint értékű beruházást jelentett be. A cég technológiája világszinten is egyedülálló, hiszen olyan szigetelő anyagokat gyártanak, amelyek akár 1600 Celsius fokos hőmérsékletnek is ellen tudnak állni. Műsorunk második részében pedig a hazai tőzsde vezető szereplőivel, az OTP Bankkal foglalkozunk. Egy kis korrekció zajlik a piacokon, de milyen értékeltség mellett és milyen kilátásokkal forognak a részvények, mire lehet számítani a következő időszakban, és mit mutatnak az aktuális tényszámok. Tartsanak velünk!
A magyar gazdaság kilátásait meghatározó fejlesztésekről, beruházásokról lesz szó a következő beszélgetésben. Folyamatosan kezdődnek, indulnak új óriás beruházások Magyarországon, és ezeknek a jelentős része az a Nemzeti Befektetési Ügynökség a HIPA közreműködésével, támogatásával valósul meg. Itt van velünk a stúdióban Jó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség a HIPA vezérigazgatója, kormánybiztos. Köszöntelek!
Köszönöm szépen a meghívást!
Frissen jelentettetek be egy beruházást, méghozzá az ország délkeleti részében. Korábban már többször beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy minden régió be tudjon kapcsolódni a fejlődésbe, és úgy tűnik, hogy ennek most már a legtöbb térségben az infrastrukturális háttere is megvan. Itt egész konkrétan egy szingapúri óriás vállalat, a Vulcanshield Globalnak a Békés Csabai beruházásáról van szó. Mit érdemes tudni a háttérről?
Még egyszer köszönöm szépen a meghívást. Igen, sokat beszéltünk arról itt ebben a műsorban is, hogy az elmúlt 10-15 évben nagyon sokat dolgoztunk Kelet-Magyarországnak a gazdasági megerősítése érdekében. Ott ugye következő hetekben, hónapokban sorban fognak beindulni azok a nagy üzemek, azok a nagy beruházások, amelyek az elmúlt években épültek. És a következő időszakban a leghatározottabb célkitűzésünk az, hogy a kelet-nyugati egyenlőtlenségek felszámolása után az észak-dél egyenlőtlenségeknek a javításán, illetve felszámolásán egészen pontosan dolgozzunk. És ebbe a mintába illeszkedik a Békés Csabán bejelentett beruházás is. 280 milliárd forint értékben ruház be egy szingapúri vállalat, és egy high-tech üzemet fognak építeni. A volumentől pedig sokkal fontosabb az, hogy 2500 főnek fognak munkát biztosítani. És nem én mondtam, hanem a polgármester mondta azt, hogy ez egy piros betűs ünnep a városnak az életében. Való igaz, ha megnézzük az elmúlt éveket, évtizedeket, akkor elmondhatjuk, hogy a valaha volt legnagyobb volumenű és munkahelyteremtő hatású befektetést vittük Békés Csabára, az egész vármegyét számítva, tehát ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy ez egy gazdaságtörténeti jelentőségű befektetés.
Ha jól tudom, akkor három ütemben valósul meg ez a beruházás fejlesztés, hogyha erről meg tudnál osztani néhány információt, hogy mikor kezdheti meg ténylegesen a tevékenységét a gyár.
Mondhatjuk azt, hogy a start pisztoly az most dördült el, hiszen megkezdődik a gyárnak a fizikai kivitelezése is a következő hónapokban. Azt azért hozzáteszem, hogy 7 hónapon keresztül tárgyaltunk ezzel a befektetővel. Ez egy olyan beruházás, amelyért több ország is versenyzett. 4 versenytársunk volt, és végül 7 hónapnyi tárgyalás után meghozták azt a döntést, hogy Békés Csabán fogják felépíteni ezt az üzemet. 3 ütemben fog megvalósulni, 3 különböző speciális terméket fognak gyártani a vármegye központjában, és felfutó rendszerben fog létrejönni néhány év alatt az a 2500 fős foglalkoztatotti létszám, de ami fontos, hogy a vállalatnak az a célkitűzés, hogy az első ütem már jövőre elinduljon, és sok száz főnek munkalehetőséget biztosítson. Tehát már 2026-ban lesznek konkrét, kézzelfogható eredmények a foglalkoztatás szempontjából is.
Mit érdemes tudni erről a szingapúri óriás vállalatról? Milyen tevékenység van a fókuszában?
Ez a szingapúri vállalatnak egyébként az első európai üzeme. Tehát ezért is volt nagyon fontos, hogy hol jönnek létre ezek az első termelési kapacitások az ő életükben Európában, hiszen nem csak gyártásról, hanem már kutatásfejlesztési tevékenységről is beszélünk, tárgyalunk velük, ami egy következő fázis. Na de hogy mit fognak gyártani? Olyan speciális anyagokat, kerámia szálakat, alumínium oxid szálakat és speciális textileket, amelyek a legszélsőségesebb körülményeknek is ellenállnak. Mondok egy konkrét példát, láthattuk az ő bemutatkozó kisfilmjükben is Békés Csabán, hogy ezek az anyagok akár 1600 fokos hőmérsékletnek is ellenállnak. Egyedülálló a világon ebből a szempontból a VSG, nagyon előre haladott kutatásfejlesztési tevékenységek révén jutottak el addig, hogy ilyen anyagokat tudnak gyártani, és ezeknek a fő használati területe az talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy a szélsőséges körülményeknek kitett eszközök, tehát például egy repülőgépnek a hajtóműve, ahol magas hőmérséklet van, vagy ugyanígy egy űrrepülőnek a hajtóműve a rakétában, aztán a mobiltelefonokban, az autókban, járművekben is találkozhatunk ilyen anyagokkal. Ami talán fontos és lényeges, hogy ez egy olyan befektetés, ami egy teljesen új dimenziót hoz a magyar gazdaság számára is. Nincs ilyen gyár a magyar ipari ökoszisztémában, tehát azt a célunkat, hogy minél több lábon álljunk, minél diverzifikáltabb legyen a gazdaságunk, ezt maximálisan szolgálja ez a beruházás is. Tehát nem csak a járműipar, autógyártás, elektronika, hanem egészen más ágazatokkal is kapcsolatban van ez a vállalkozás, és az a gyár is, ami Békés Csabán létre fog jönni, az a high-tech gyár, a legmodernebb és a legnagyobb nevű európai vállalatoknak és amerikaiaknak is fog gyártani és exportálni.
Ha megnézzük azokat az iparágakat, ahol a Vulcan Shield Globalnak a termékei jelen vannak, itt kiemeltétek a közleményben az autógyártást, a repülőgépgyártást, napelemgyártás, petrokémia, vagy például az űripar, és hát ezek közül jó néhány olyan, ami összecseng azzal, ahol Magyarország vagy szeretne erősíteni a jövőben, kihasználva itt a modern 21. századi tendenciákat, vagy pedig már jelentős lépéseket tett az elmúlt években, vagy akár egy-két évtizedben. Ez mennyire véletlen? Tehát itt csak egy összecsengés van, vagy ez tényleg az a tudatos ökoszisztéma, amiről már régóta beszéltek?
Én azt gondolom, hogy már jó néhány éve megkezdődött az, hogy Magyarország hozzon létre olyan képességeket. Nyilván fantasztikus, hogy egy magyar űrhajós részt tudott venni a SpaceX programba, de hogy azokat az ipari kapacitásokat is építsük ki, amelyek képesek lesznek beszállítani különböző eszközöket, termékeket, szolgáltatásokat. Nagyon érdekes, hogy néhány nappal ezelőtt találkoztunk egy olyan magyar vállalattal például, aki különböző hajtóműveknek a szervizelését és alkatrészjavítását valósítja meg egyébként Kisvárdán. Tehát, hogy vannak ilyen gyöngyszemek, amelyek még nem voltak annyira láthatóak, de ezen kívül is nyilván van egy sor olyan beruházás, amelyik ebbe az irányba mutat. A HIPÁ-nak a megfelelő támogatási konstrukciói egyébként rendelkezésre állnak, hogy az ilyen innovatív iparágokban is tudjuk segíteni a magyar szereplőknek a fejlődését, és az, hogy minél inkább erőteljes beszállítói pozíciókat tudjanak megszerezni. Tehát ez egy organikus folyamat, ami folyamatosan épül, és mi ebben minden támogatást megadunk.
Említetted a versenyhelyzetet a beruházás kapcsán. Adott-e valami visszajelzést a társaság, hogy miért éppen Magyarországot, és azon belül is miért éppen Békés Csabát választotta? Itt milyen szempontokat mérlegel a HIPA, és ahogy kérdeztem is, milyen szempontokat mérlegel a beruházó?
Egészen konkrétan ebben az esetben azt ajánlottuk a vállalatnak, hogy Békés Csabát válasszák. Magyarországon belül nem volt több alternatív helyszín a tárgyalások során. Nagyon határozott célunk volt az, hogy Békés Csabán valamilyen nagy munkahely teremtő beruházás megvalósuljon, viszont ahhoz, hogy Békés Csabát mi egy ilyen szingapúri vállalat figyelmébe tudjuk ajánlani, nagyon komoly előkészítő munka kellett. Egyrészt szükség volt azokra a fejlesztésekre, amelyet a kormány az elmúlt években meghatározott és következetesen meg is valósított. Ilyen volt az M44-es autópályának a fejlesztése, ugye áprilisban átadásra került, gyakorlatilag Budapest, Kecskemét, Békés Csaba. Létrejött egy olyan útvonal, amely révén ugye gyorsan el lehet érni a Békés vármegyei helyszíneket is. Vasúti fejlesztések is megvalósulnak. Tehát nyilván ez is egy szempont a vállalati döntéshozatalban, hogy a logisztika az mennyire lesz gyors, mennyire lesz bekapcsolva az európai vérkeringésbe fizikálisan egy város. Nyilván ez egy fontos döntési szempont volt. Ezen kívül vizsgálták azt, hogy hogyan fog rendelkezésre állni a munkaerő. Én azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy Békés Csaba esetén ez egy teljesen új ajánlat az ott élőknek, hiszen aki akar, az egy ilyen munkahely révén ott tud helyben boldogulni, és nagyon sokan, akik az elmúlt évtizedekben elvándoroltak a térségből, pedig vissza tudnak jönni, hogyha szülőföldjükön szeretnének élni. Ráadásul a kormány és a város közreműködésével egy nagyon komoly szakképzőközpont jött létre az elmúlt években, és ennek is nagyon komoly jelentősége volt a vállalat döntéshozatali folyamatában, hiszen láthatta, hogy van egy olyan intézmény, amelyekre tud majd támaszkodni a megfelelő szakértelemmel, képességekkel felruházott munkatársak érdekében. Tehát ez is egy fontos szempont volt, mérlegelési szempont a BSG döntéshozatali folyamatában, de ilyen volt az adórendszerünk is. Tehát az, hogy ma 9%-os társasági adó van Magyarországon, amelyik a legalacsonyabb társasági adót jelenti az egész Európai Unióban, az nyilván egy fontos döntéshozatali szempont volt a vállalat szempontjából. Tehát sok mindent mérlegeltek, nyilván ott van az állami támogatás is, nem menjünk el szó nélkül mellette, ugye 280 milliárd forint a teljes beruházás, és 49 milliárd forintnyi támogatási forrást fog a magyar kormány nyújtani. Ez 17,5%-ot tesz ki körülbelül. Én azt gondolom, hogy ilyen mennyiségű munkahely és ilyen high-tech beruházás esetében ez mindenképpen meg fogja érni a magyar államnak és a magyar költségvetésnek, adófizetőknek.
Bele tudunk-e menni esetleg a részleteibe, hogy milyen gazdasági számításokat végeztetek előzetesen? Ugye ezzel kapcsolatban azért bizonyos helyeken jelentek meg kritikus hangok, hogy mi az, amit ilyenkor érdemes mérlegelni, és mi az, amit esetleg kevésbé. Neked vagy a HIPÁ-nak mi az álláspontja ezzel kapcsolatban?
Az az álláspontunk, hogy ahogy a múltban, így a jövőben és jelenleg sem támogatunk és nem fogunk olyan beruházásokat támogatni, amelyek a költségvetés szempontjából ne lennének megtérülő befektetések. Tehát itt nem úgy néz ki a helyzet, hogy mi ezt a pénzt oda vágjuk úgymond a beruházóhoz, hogy tessék, itt van, csinálj, amit akarsz. Mi azt folyamatosan nézzük, hogy azok a vállalások, amiket tesznek, azok teljesülnek-e az állami támogatásért cserébe. Az egyik ilyen az a bértömegvállalás. Tehát egyszerűen milyen mennyiségű bért fog kifizetni X idő alatt a munkatársaknak. Azt gondolom, hogy az mindenki számára kézzel fogható, hiszen talán az a legfontosabb célja a gazdaságfejlesztésnek, azon kívül, hogy létrejön egy modern ipari ökoszisztéma, hogy mégiscsak azok, akik szeretnének ott helyben boldogulni, azok boldogulni tudjanak. Tehát a vállalat béreket fog fizetni, ezzel kapcsolatban vállalásokat tesz, árbevétel vállalásokat is tesz, arra is vállalást tesz, hogy fenntartja a tevékenységét, tehát számos olyan elem van, amit mi mérlegelünk, azt is folyamatosan vizsgáljuk, hogy milyen infrastruktúra fejlesztés szükséges egy ilyen befektetés esetében. Azt tudom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy a már meglévő békéscsabai ipari területen, ipari parkban minden szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll. Az utak megépültek, az áram ott van, a víz és szennyvíz kapacitás elérhető, tehát minden, ami szükséges a működéshez, az vagy ott van, vagy pedig a vállalat tudja megrendelni az esetlegesen szükséges további kapacitásokat. Tehát ilyen szempontból sem beszélhetünk kiadásokról. Továbbá, ami talán ott a helyiek szempontjából is egy fontos fejlesztés, egy bicikli utat kell megépíteni a gyár és a városközpont között. Erre a források már nagyon régóta egyébként rendelkezésre állnak, úgyhogy a kormány a szükséges döntéseket már meghozta, ez az infrastruktúra fejlesztés is meg fog valósulni. Aztán ott lesz a szakképzési együttműködés, tehát nyilván ez adni fog egy lökést. Azért mégiscsak egy szingapúri, a legmodernebb technológiát felvonultató vállalat érkezik a Vármegyébe, tehát hogyha ott a szakképzési intézmény összekapcsolódik egy ilyen gyárral, akkor nyilvánvaló, hogy a szakképzési intézmény is ebből nagyon sokat profitál. Továbbá a vállalat az iránt is elkötelezett, hogy amit csak lehet, szolgáltatásokat, termékeket, különböző anyagokat, amelyek a gyártáshoz szükségesek, azt minél inkább helyben magyar kis- és középvállalatoktól szerezze meg. Ezen a beszállítói együttműködésen nekünk tudatosan is dolgoznunk kell, ezeket a kapcsolatokat fejleszteni kell, viszont a vállalatnak az ezzel kapcsolatos nyitottsága az azt gondolom, hogy mindenképpen előremutató, és ahogy említettem, kutatásfejlesztési tevékenységet is szeretnének Európában végrehajtani. Mi most azon dolgozunk, hogy ezek a kapacitások is Magyarországon jöjjenek létre, tehát sok rétű az az előny, amit meg tudunk szerezni, és ehhez képest azt gondolom, hogy egyáltalán nem sok az a támogatás, amit adunk nekik.
Az elmúlt hónapokban is folyamatosan szállítottátok a híreket, és hát amikor találkozunk, akkor azért mindig megkérdezem, hogy hogyan alakul összességében az év, tehát részben, hogyha megnézzük ezt az igazán nagy volumenű és ígéretes beruházást, illetve az elmúlt hónapoknak a bejelentéseit, a gazdasági helyzetnek ez is egyfajta fokmérője, értékmérője, mennyire vagy ezzel kapcsolatban optimista?
Én azt látom, hogy változik a beruházási portfólió, tehát az, hogy milyen típusú projektek érkeznek hazánkba, és ebben abszolút látható egyrészt a szintlépés. Soha nem volt annyi kutatásfejlesztési projekt a pipeline-unkba, csúnya angol szóval fogalmazva, mint amennyi most van. Tehát számosságában is látható az, hogy a gyártás után egyre inkább jön a kutatásfejlesztési tevékenység is a vállalatok életében. Ez azt hiszem, hogy mindenképpen előremutató, mindenki ezt kérte rajtunk számon. Lám-lám, itt csak ugye összeszerelő üzemek jönnek létre. Szerintem ez egyébként degradáló, hiszen ilyen nagy gyárak nélkül nem lett volna 1 millió új munkahely, de talán még az ilyen white-fülű közgazdászoknak is tetszik az, hogy egyre több kutatásfejlesztési projekt kerül bejelentésre, nyugat-európaiak, keletiek egyaránt, egyre több üzleti szolgáltatóközpont is megjelenik a radarunkon, ami szintén fontos, főleg a vidéki egyetemi városok szempontjából. Budapest az bőségesen el van látva ilyen típusú beruházásokkal, itt a Váci úton is rengeteg főhadiszállást láthatunk, és itt nekünk az a célunk, hogy Budapest mellett a vidéki egyetemi városokat is erősítsük, és soha annyi magyar vállalati projekt nem volt a mi portfóliunkban és pipeline-unkban, mint amennyit az elmúlt időszakban láthatunk, tehát ilyen szempontból én optimista vagyok. Azt gondolom, hogy az elmúlt években elért 10 és 13 milliárd eurós volument már nehéz lesz karcolni, hiszen azért az látható, hogy csökken az a globális tőkemennyiség, ami keresi a helyét a világban, és körülbelül 40%-kal csökkent az úgynevezett gigaprojekteknek a beruházási volumene. Nyilván az akkumulátor kapacitások létrehozása szempontjából volt egy nagy felívelés, ezek a gyártási kapacitások úgymond létrejöttek, vagy épülnek a gyárak, kiépülnek a szükséges kapacitások, aki tudott belőle kihasítani magának szöletet, az ezt megtette, aki nem, az nem. Nálunk szerencsére nagy volumenű kapacitások jönnek létre, tehát összességében pozitív vagyok ezt az évet illetően, és pozitív vagyok a jövőt illetően. Hogyha ilyen eredményeket is sikerül közben elérni, mint hogy Békés Csabára hozunk ipari szereplőket, az meg külön is kedves a szívünknek. Van 3-4 olyan dél-magyarországi település, ahol hasonló bravúrt kell megismételnünk a következő hónapokban és években.
Figyelemmel kísérjük akkor a továbbiakban is ezeket a csúcs technológiás beruházásokat. Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Jó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség, a HIPA vezérigazgatója, kormánybiztos volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
Ez még mindig a prémium kategória.
Kis korrekció jellemzi a hazai részvénypiacot, és hát ebben érintett az OTP is. Olyan nagyon azért nem kell megijedni, mert nem drasztikus esésről van szó, csak akik hozzászoktak az első fél évben ahhoz, hogy szinte sorozatosan folyamatban dönti a történelmi csúcsot az árfolyam, azok esetleg egy picit meglepődhetnek. De milyen kilátások jellemzik most a vezető leglikvidebb hazai részvénytársaságnak a kilátásait? Itt van a stúdióban Pataki Sándor, az OTP befektetői kapcsolatok és tőkepiaci műveletek igazgatója. Üdvözöllek!
Szervusz! Köszöntök minden kedves rádióhallgatót! Köszönöm a lehetőséget!
Mi olvasható ki az aktuális tényszámokból, hogyan sikerült az OTP féléves gyors jelentése?
Nem olyan régen, augusztus 5-én tette közzé a társaság második negyedéves gyors jelentését. Azt kell mondjam, rendkívüli számokat tartalmazott a jelentés. Az adózott eredményünk korrigálva alapvetően magyar kismértékben külföldi leányoknál jelentkező időarányos extra terhekkel közel 300 milliárd forint volt. Ez azt jelenti, hogy az első 6 havi eredményünk megközelítette a 600 milliárd forintot, ami év per év egy 10%-os javulásnak felel meg. Mindez a szám nagyjából egy 23% fölötti tőkearányos megtérülést jelent. A piacok rendkívül pozitívan értékelték, hogy stabilan, sőt marginálisan javuló nettókamat marzsot tudott fölmutatni a vállalat. Emellett a portfólió mennyiség továbbra is stabil, költséghatékonyságunk javult, sőt a 6 havi teljesítő hitelállományunk az gyakorlatilag 7%-kal nőtt, ami azt jelenteni, hogy akkor évesítve közel 14%-kal nőhet a hitelállomány, és hát elnézve a júliusi-augusztusi trendeket, sőt, hát egy picit már a szeptemberi trendeket is, szerintünk ez a szám meg lehet. Ami még érdekes és kiemelendő az, hogy a külföldi operációk részaránya, ez nagyjából 70%-os volt. Hozzá kell itt azért tenni, hogy az első fél éves számok egy picikét lefelé torzítanak a magyar vonatkozás szempontjából. Ugye a szektor terhelő terhek, azok mind első negyedében jelentkeznek, és ezek majd csak folyamatosan kerülnek részben kompenzálásra, részben pedig egyéb szempontokból ellensúlyozásra. De összességében azért ez a 30-70%-os részarány, én úgy gondolom, hogy a hosszabb távon is jellemző lesz a bankra, sőt, a külföldieknek a profit hozzárási részaránya az inkább meg fogja haladni a 70%-ot. Ha másért nem, azért, mert akvirálni és inkább külföldön akvirálunk, mint otthon egyrészt, illetve néhány piac szempontjából, például az üzbégeknél a növekedés az lényegesen meghaladja a magyar növekedési rátát.
Van-e esetleg olyan leányvállalat, amit kiemelnél a külföldi portfólióból, tehát hol kifejezetten jó volt a teljesítmény, vagy akár olyan, ahol olyan kockázatok jelentkeztek, amikre esetleg nem számítottatok, vagy kevésbé számítottatok?
Az első fél éves számokat figyelembe véve, amire nagyon büszkék vagyunk, és egyébként a piac is kedvezően fogadta, hogy az üzbék bankunk esetében azok a belső folyamat átalakítások, javítások, függően ez össze akár IT-val, egyéb belső folyamatokkal, amik korábban egy kicsit visszatartották a potenciális növekedési lehetőséget, azok többé-kevésbé kiküszöbölésre kerültek, és 2025 második felétől egyértelműen azt várjuk, hogy tovább nőnek a hitelvolumenek, illetve a piaci részarányunk is lassan, de biztosan javulni fog. Egyébként a csoporton belül legmagasabb tőkearányos megtérülés aktuálisan az orosz banknál van, de ott speciális körülmények játszanak ebben szerepet, tehát több mint 50%-os volt a ROE-jük. A többieknél minimálisan csökkenő ROE-t láttunk a második negyedévben, illetve az első fél évben, és ennek részben az az oka, hogy a nagyobb operációk, például a bolgár, horvát, részben a szerb, de ezekben az országokban azért a Európai Jegybank kamatcsökkentése értelemszerűen negatívan hatott a marzsokra. Úgyhogy hosszabb távon itt abban reménykedünk, hogy egyrészt ez a fajta marzs erózió, ami nem volt egyébként érdemi, megáll. Úgy gondoljuk, hogy a ECB alapkamat az a mostani szinten maximum egy 25 bázisponttal alacsonyabb szinten konszolidálódik. Egy-kettő, hogy a hitelvolumenek ezt a fajta marzs csökkenést kompenzálni fogják, tehát a nettó kamatbevételek azok továbbra is kedvező szinten maradnak.
A hazai piacra berobbant az Otthon Start program. Mit tapasztal ezzel kapcsolatban a menedzsment, mennyivel nőtt a hitelfelvételi igény?
Csak megerősíteni tudom azokat a véleményeket, amik az elmúlt időben elhangoztak a program kapcsán, akár kormányzati illetékesektől, jegybank elnöktől, vagy más versenytárs részéről. Rendkívül nagy az érdeklődés a termék iránt. Saját ingatlan forgalmazó értékesítő portálunkon augusztusban nagyjából egy ilyen 80%-os hó per hó növekedést tapasztaltunk az érdeklődések száma tekintetében. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy az érdemi volumen növekedés az leginkább majd 2026-ban fog jelentkezni. Hozzá kell azért tenni, hogy az első 6 hónap után sem szomorkodtunk. Magyarországon az OTP esetében a jelzáloghitelek 6%-kal bővültek, vagyis ez azt jelenti, hogy éves szinten nagyjából egy ilyen 12%-os volumenbővülésre lehet számítani. Ez a mostani program lényegesen föl fogja gyorsítani ezt a dinamikát. Úgy gondoljuk, hogy idén 15-20% körül lehet majd ez a bővülési dinamika volumen tekintetében, és 2026 esetében is hasonló volumenbővülési dinamikát várunk. Ami fontos, az ügyfelek szempontjából rendkívül fontos a átfutási idő, ennek megfelelően az OTP átalakította saját belső folyamatait annak érdekében, hogy minél hamarabb bejusson az igény a bírálat, illetve folyósítás fázisában, és hogy az adásvételi szerződések határidejét az ügyfelek tartani tudják.
Jelentős deviza árfolyam mozgások jellemezték az idei évet, akár a forint-euró, akár a forint-rubel viszonylatában, hogyan hat mindez a bankcsoport gazdálkodására?
Ami a magyar operációt illeti, elég jó ideje, ami egyébként a lakossági hitelvolumokat érinti, hát gyakorlatilag az OTP az devizában nem folyosít hitelt, tehát önmagában az árfolyam változásnak nincs különösebb hatása. Konkrétan egyébként a második negyed évben a kamatmarzsunk az 4 bázisponttal javult, és ebben leginkább a gyengülő rubel játszott szerepet. Hosszabb távon szerintem inkább, és ez most már fontos, mert jelenleg zajlik a 2026-os büdzsé tervezése, inkább az lesz meghatározó, majd a profit, bevételek, egyebek alakulása szempontjából például a rubel forint árfolyam hogy alakul. Itt azért azt látjuk, hogy ahogy az orosz jegybank az évelei 21%-os alapkamatról jelenleg most 16%-kal van, évvégre a becslések 14-15%-os szintet, és 2026-ban további csökkenés prognoszizálnak. Szerintünk ez valamilyen formában a rubel gyengülés irányába fog hatni.
Változtak-e a saját tőkearányos nyerességre vonatkozó célok? Itt azért mindig szoktunk egy kitekintést tenni a régiós versenytársak irányába is, megnézzük a bankszektort, miben tud kitűnni az OTP.
Ha megnézzük az első fél éves ROE mutatónkat, ez a 23,2%, gyakorlatilag minden egyes erős regionális jelenléttel rendelkező versenytárs lett, legyen ez olasz, osztrák, vagy éppen a belga KBC bankok hasonló mutatóit, ROE mutatóit meghaladja, vagy lényegesen meghaladja. Ugye, amiben az OTP sokkal jobb számokat tud felmutatni, az egyrészt az, amit már előzőekben mondtam, hogy a teljesítő hitelállomány az első 6 hónapban 7%-kal nőtt, tehát éves szinten 14%-os dinamika. Egyébként szerintünk ez az a növekedési ütem, amit egy ilyen bank ebben a régióban, és ebben a régióban beleértem ugye a eurozóna tagokat, az Európai Uniós tagokat, meg persze a volt Szovjetunió vagy CIS országokban lévő operációkat, tehát amit egy ilyen bankcsoportnak produkálnia tudnia kell. Tehát egyrészt jobb volt a hitelvolumen dinamikánk, emellett a kamatmarzsunk stabil maradt, sőt minimálisan javult is, miközben a versenytársaknál azért inkább azt lehet tapasztalni, döntően ugye a bevételeik nagy részét azt a eurozónán belül szerzik, hogy ott a kamatvágások miatt a marzsok csökkentek. Az OTP esetében a magyar üzbég-ukrán piacon javultak a marzsok, Q/Q, de néhány eurozóna, illetve kázi eurozóna banknál, például a bolgároknál, szlovénoknál, horvátoknál, de egyébként Montenegróba is, ahol eurót használnak, kisebb nagyobb mértékben, de csökkentek Q/Q a marzsok. Még a ROE-re visszatérve, ugye gyakran el szokott hangozni az a kérdés, hogy mi a menedzsmentnek a középtávú ROE elvárása, elképzelése, és hát itt mindig bajban vagyunk, mert egyrészt meg kell határozni, mi az, hogy középtáv, ugye azt tudjuk, hogy ciklusról ciklusra érünk, különböző ciklusok vannak, ezeknek a futamideje az lehet 1, 2, 3, 5, 7, 8 év, és hosszabb távon érdemes ezeket a mutatókat nézni. Ami ennél fontosabb, hogy menedzsment szinten mi sokkal inkább azt nézzük, hogy a ROE mutatónk az hogy aránylik a tőkeköltséghez, avagy az elvárt hozamhoz, más néven az expected returnhoz. És itt ami a fontos szempont, hogyha ROE per expected return, vagy COE, ez mondjuk 1,5-2, akkor a menedzsment jól érzi magát, ez egy komfortzóna. Ha ennél kevesebb, akkor kevésbé örülünk, és hogyha egy alatt vagyunk, akkor előfordulhat az is, mint ami Szlovákia és Románia esetében, eladjuk a bankot, mert nem termel megfelelő megtérülést. Egyébként az aktuális tőkeköltségünk jelenleg olyan 13-14% között van, vagyis ez a mostani 23% feletti ROE, tehát 23/13/14, az egy ilyen 1,6-1,7, gyakorlatilag ez a komfortzóna, amiről beszéltem, tehát a menedzsment úgy érzi, hogy köszönjük, jelenleg ez a értékeltség, ez jó.
Ha már értékeltség, ugye itt azért a részvénypiaci befektetők szeretik összehasonlítani a bankszektort, akár a könyv szerinti értékre vetített árfolyam alapján, legyen ez book value vagy tangible book value. Hogy áll, hogy néz ki most az OTP részvényeknek az árazása, hogyha a szektortársakhoz, a peer grouphoz hasonlítjuk?
Az értékeltségben elmaradunk számos regionális versenytárshoz képest. Aktuálisan a price book value, tehát a egy részvénynek az árfolyama és az egy részvényre jutott tőkeérték, ez körülbelül valahol az 1,4-1,5-ön van. A price earning, ami pedig a részvény árfolyamot és az egy részvényre jutó profitot jelzi, az meg valahol ilyen 7-7,5, attól függ, hogy aktuálisan hol az árfolyam. Nos, a régiós bankpapírok, leginkább a lengyelek, PKO, PKO, Santander, Polska, ennél magasabb értékeltségen forognak, és ennek szerintem két fő oka lehet, tehát két fő oka van az OTP diszkontnak. Egyrészt a hazai és néhány más piacunkon is tapasztalható, hát viszonylag aktív kormányzati beavatkozások, és ezeknek leginkább a negatív terhe, amit a piacok annyira nem szeretnek, és itt egyértelműen tetten érhető az, hogy ez egyfajta diszkontot jelent. Hozzáteszem azért, hogy Magyarországon a bankszektor adóterhelése olyan 30-32%, és a lengyelekkel összevetve, ez egyébként alacsonyabb, mert a lengyelek nemrég kivetettek egy újabb adót, az azt jelenti, hogy ott inkább 36-38% között van az adóterhelés. A másik ilyen diszkont faktor, az pedig az orosz jelenlétünk. Részben abból fakad, hogy amikor elkezdődött a háború, akkor nagyon sok elemzőnk egész egyszerűen az orosz operációt azt nullára leírta, mint hogyha ez nem is létezne, ami azért nem teljesen felel meg a valóságnak. Azt elmondanám, hogy 2023 második fél év óta gyakorlatilag közel 400 millió euró összegben hoztunk haza osztalékot. Jelenleg negyedéves szinten a megtermelt adózott eredmény felére van engedélyünk, hogy hazahozzuk, minden egyes alkalommal természetesen ezt kérni kell. Hát gyakorlatilag ez a két fő diszkont faktor az, amik az OTP értékeltséget, mi úgy gondoljuk, hogy a versenytársakhoz képest egy olyan 20-30%-os alulértékeltségen tartják. Ez egy valamit még hozzátennék, itt az előbb picit kritikusan szóltam itt a bankokat sújtó különböző kormányzati terhek kapcsán. Azért azt is említeni kell, hogy ezek a programok, lett légyen az kormányzati vagy jegybanki, nagyon sok pozitív hatással is jártak. Ugyanakkor például az előbb említettem a lengyeleket, akik elég erősen meg vannak adóztatva, ott nekem nem rémlik egyébként, hogy bármilyen kompenzációt is kapott volna a bankszektor. Úgyhogy összességében a különböző terhek, extra profit adó, bankszektor terhelő adó, tranzakciós illeték és még számos egyéb, ez a másik oldalon azért párosul olyan dolgokkal, kamattámogatott konstrukciók, ezeknek viszont pozitív hatása van a bankszektor és így az OTP gazdálkodására is.
Tudjuk, hogy egy kifejezetten tőkeerős pénzintézetről van szó, akár hogyha európai összehasonlításban is vizsgáljuk. Éppen ezért is kérdezem, hogy hogy áll az akvizíciós növekedéssel kapcsolatos tervek megvalósítása, milyen irányban vizsgál céltársaságokat a menedzsment.
Nagyon jó a megállapítás a befektetők részéről, és az elmúlt időszakban azt kell mondjam, hogy egy nagyon-nagyon aktív marketing tevékenységet végeztünk. Szeptember folyamán hát körülbelül egy ilyen 60 befektető találkozóra került sor, és egy-egy találkozó 3-4-5 befektetőt érintett, tehát legalább 150 befektetővel találkoztunk. A fenntartható tőkearányos nyereség mellett a másik ilyen visszatérő kérdés a tőkeallokáció. Mit kezd az OTP a fölös tőkével? Ugye itt különböző percepciók vannak ezzel kapcsolatban, túl vagyunk tőkésítve, sok a tőkénk, stb. Érdemes ilyenkor egyébként nagyon precízen és pontosan megnézni, hogy mit is vizsgálunk. Hogyha a TIR 1 tőke ellátottságot nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy az OTP nem kösebben lóg ki a sorból, nagyjából ezzel a 17,5-18%-kal szinttel körülbelül hasonló szinten vagyunk, mint a KBC, Intéza, Unicredit, Raiffeisen. Az Erste most egy kicsit alacsonyabb, ugye, mert ők bejelentették, hogy Lengyelországban vásárolnak egy nagyon nagy bankot. Visszatérve a tőkeallokációra, alapvetően a menedzsmentnek 3, de inkább 4 fontos prioritása van ezzel kapcsolatban, hogy mire tudjuk felhasználni a többlettőkét. A legfontosabb az, hogy az organikus növekedéshez megfelelő tőkerő álljon rendelkezésre, tehát attól függően, hogy a kockázatra súlyozott eszközök hogy nőnek, azon belül milyen szektorok nőnek, erre megfelelő tőkét kell biztosítani. A másik legfontosabb, amiről itt kérdeztél az előbb, ez ugye az akvizíció. Most az akvizíció kapcsán szerintem mindig az a jó hozzáállás, hogyha már csak szerződés aláírás követően történik bejelentés, nem pedig előzetesen. Az utolsó akvizíciónkat 2023 második negyedében valósítottuk meg Üzbegisztánban az ipotéka megvételével, azóta nem volt bejelentés. Voltak hírek, pletykák, esetleg a Baltikum, esetleg máshol, ma jól emlékszem, a sajtóban a Málta is szerepelt. Ezekre nem feltétlenül reagáltunk. Ami fontos, folyamatosan, aktívan nézelődünk. És ez egyaránt jelenti a meglévő csoporttagi országokat, és az is előfordulhat esetleg, hogy az aktuális létező csoporton kívül nézünk potenciális pontokat. Egyébként ezzel kapcsolatban úgy emlékszem, hogy korábban a vezérigazgató jelezte, hogy elképzelhető, hogy évvégéig lesz bejelentés, de hát az is lehet, hogy nem. Banki akvizíció az, amin jelenleg is dolgozunk, és aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy perfektuálódik.
Mennyire lehet meghatározó befektetői szempontból akár a hazai makrogazdasági kockázatok megítélése, illetve a kockázatok között említhető az orosz-ukrán háború, annak a kedvezőtlen gazdasági hatásai, ezektől vártok-e enyhülést a jövőben?
Azt érdemes elmondani, hogy 2026 tekintetében azért lényegesen jobb makrogazdasági mutatókkal számolunk. Ne felejtsük el, számos nagy beruházás beindul, vagy beindulhat. Tehát gyakorlatilag azért GDP szempontjából, növekedés szempontjából mindenképpen jobb számokat fogunk látni. Ami a hitelminősítést illeti, erős hegymenet következik. Októberben a Standard & Poor's, november végé, ha jól emlékszem, a Moody's, és december legelején majd a Fitch. Most a legrosszabbul a Standard & Poor's esetében áll az ország, ott 3B- a minősítésünk és negatív a kilátás. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a hitelminősítő, az S&P mindenképpen ki fog várni, tehát megvárja, hogy a 2026-os választásnak mi lesz a kimenetele, és majd az aktuális kormányzat milyen gazdaságpolitikai intézkedés csomaggal fog előállni. Egyébként pedig ne felejtsük el, hogy van egy erős forint az elmúlt időszakban, ami természetesen részben a magas alapkamatnak köszönhető, de annak is, hogy a jegybank az rendkívül konzisztensen kommunikál a piacok felé. Van egy pozitív folyófizetési mérlegünk, és hát gyakorlatilag azért a nagy beruházások, amiket említettem, azok továbbra is jönnek Magyarországra, és folyamatosan elkezdenek majd termelni. Ami a háborúval kapcsolatos várható hatásokat illeti, természetesen egy békeközlés, egy tűzszünet, tehát az lenne a legjobb. Azért azt látszódott, hogy az elmúlt hónapokban, ahogy nőtt a lehetősége annak, hogy valamilyen fajta megegyezés, és legalábbis párbeszéd kibontakozik az érintett felek között, azt egyértelműen pozitívan fogadta a piac. Tehát valamilyen formában a piac hitelt ad annak, hogy rövidebb, hosszabb időn belül, de valamilyen fajta megegyezés körvonalazódik. Egyébként, ami az OTP-t illeti, azt kell mondjam, hogy az elmúlt két évben az ukrán operáció tekintetében egyértelműen azt látjuk, hogy növekednek a hitelvolumenek, ez mindenképpen pozitív. A banknak mindenféle felhangtól eltekintve nagyon pozitív a kinti megítélése ügyfelek körében. A bankunk vezérigazgatója egyébként az Ukrán Bankszövetségnek az igazgatója, egy rendkívül nagy tiszteletben álló szakember, és fontos az is, amit néhány alkalommal elmondtunk, hogy az aktuálisan rendelkezésünkre álló nagyságrendileg 200-250 millió eurónyi többlet tőkénket nagyon szívesen hasznosítanánk, befektetnénk, ha akvizíciós lehetőségeket találna a bank, és hát jelenleg is több bankot nézegetünk, ez nem titok. Oroszország esetében picikét más a helyzet. 3 fő meghatározó pontja van a kinti operációknak. Az első és legfontosabb, minden jogszabályi szankciós intézkedés maximális betartása. A második az, hogy a kinti működésünkben viszonylag szűk keretek között dolgozunk. 2022. februárától megszüntettük a vállalati hitelezést, 2023. májusában megszüntettük a dollártranszfereket, de gyakorlatilag a működésünk szinte kizárólag fogyasztási hitel folyosításra korlátozódik. A harmadik fő szempont pedig, hogy amennyire lehet, csökkentjük a kintlevőségünket. Ennek legeklatánsabb példája az, hogy folyamatosan csökkentjük a kintlevő tőkénket, azzal, hogy a negyed évben megtermelt eredmény 50%-át osztalék formájában Magyarországra hazahozzuk. Az, hogy a jövőben mi lesz Oroszországgal, első körben várjuk meg, hogy maga a geopolitikai helyzet hogy rendeződik.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Pataki Sándor, az OTP befektetői kapcsolatok és tőkepiaci műveletek igazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenkinek.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.